Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pénteken áldotta meg Szerencsen Tennyák Csaba egri érsek a Szent Kinga óvodát, amely szeptemberben nyitotta meg kapuit, és a Bocska István Katolikus Gimnázium tagintézményeként működik, 4 csoportban 85 gyermek elhelyezését biztosítva. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az intézmény lelkiségét méltatva, utalva a gyermekek előadta történet mondani valójára, az odaadó szeretet, az Isten iránti hűség példájára. Kont Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, családokért felelős államtitkár megemlítette, a város az elmúlt időszakban mintegy 1,5 milliárd forintos fejlesztésre kapott támogatást. Ukrajna számít a Vatikán és minden nemzetközi partner segítségére, hogy kiszabadítsák a még mindig orosz fogságban lévő több ezer ukránt, közölt az ukrán elnök a közösségi oldalain. Eddig 3767 ukrán férfit és nőt sikerült fogolycserével hazavinni. Szinte mindenki közülük hosszú távú kezelést és rehabilitációt igényelt, Oroszország több ezer ember tart jogellenesen fogva, és nem hagyott fel az ukrán gyermekek elhurcolásával sem, írta Volodymyr Zelenszky. Az amerikai védelmi miniszter az ukrán fővárosba érkezett, hogy kifejezze az Egyesült Államok támogatását, és tárgyalásokat folytasson magasrangú ukrán tisztviselőkkel. Lloyd Austin, a Pentagon vezetője a CNN amerikai hírtelevízió szerint Kijevben találkozik Volodymyr Zelenszky elnökkel és Rustem Umerov védelmi miniszterrel is. A felek várhatóan megvitatják Ukrajna NATO csatlakozási kérelmét, amely az első pontja Zelenszky győzelmi tervének. A dél-koreai hatóságok az észak-koreai hadsereg katonáinak a háborúban való megjelenésükre adott válaszlépésként tárgyalni kezdtek arról, hogy segédszemélyzetet küldenének Ukrajnába, írja az orosz TASZ hírügynökség. Dél-Korea állítólag fontolóra veszi azt a javaslatot, hogy egy külön hírszerzőtisztekből és az észak-koreai katonai taktikával foglalkozó szakemberekből álló kontingenst küldjenek Ukrajnába. A szakértők a kihallgatásokban vennének részt, illetve fordító munkát végeznének. A szöuli külügyminisztérium bekérette a dél-koreai orosz nagykövetet és tiltakozását fejezte ki, amiatt, hogy Oroszország észak-koreai katonákat vett be az Ukrajna ellen vívott háborújában. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő korábban cáfolta az észak-koreai katonák megjelenését az orosz hadseregben. Robert Fico szlovák kormányfő Komáromba látogat kedden, ahol Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Alekszandar Vučić szerb államfővel találkozik. Ez az alkalom különösen fontos, ugyanis a szlovák miniszterelnök ellen májusban merényletet követtek el, és ez lesz az első hivatalos találkozó Orbán Viktor és Robert Fico között az incidens óta. A megbeszélések középpontjában az Európai Unió külső határainak védelme, különösen a balkáni útvonalon keresztül érkező esetleges migrációs hullámok megfékezése áll. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Grósz Andorral, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökével, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették a magyarországi zsidó közösség mindennapjait érintő problémákat, és megbeszélték a konkrét megoldási lehetőségeket, illetve a kormány lehetőségeit a közösség további támogatására. Elhangzott, a magyarországi zsidóság nagyra értékeli, ahogyan a kormány Izrael és a zsidó nép irányába viseltetik, valamint, hogy itt nyugalom és béke van, minden felekezet és népcsoport tagjai biztonságban élhetnek. Fiatalokra csapott le a terrorelhárítási központ egy pesti sörözőnél, akik amerikai titkosszolgálati információk szerint fegyveres akcióra készültek október 23-án az 56-os események megemlékezésén. Az őrizetbe vett 6 fiatal között fiúk és lányok vegyesen voltak, azonban éles fegyvert nem találtak náluk, csak airsoft és hatástalanított fegyvereket. Közel 4-szeresére emeli a kormány a rövid távú lakáskiadás általányadóját Budapesten, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azaz lakószobánként a jelenlegi rendkívül alacsony 38.400 forintról 150.000-re emelkedik, de a szigorítás a vidéki településeket semmilyen módon nem érinti. 2025-ben és 26-ban pedig nem lehet új nyilvántartásba vételt kezdeményezni rövid távú lakáskiadás céljából a fővárosban. Decemberig újabb 125.000 diák kap laptopot a kormány támogatásának köszönhetően, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, a korszerű informatikai eszközöket azok az 5. és 9. évfolyamos tanulók kapják, akik korábban jelezték igényüket a Kréta rendszerben. A tanulói laptopok mellett intézményi eszközök is érkeznek az iskolákba, fűzte hozzá. Központosítják az állami kórházak informatikai rendszereit, írta a Népszava. Akár fél évig is eltarthat a folyamat, amíg átviszik az összes adatot, és a kórházak személyzete is hozzászokik az új rendszerhez. Végül az időjárásról. A pára, illetve köd feloszlását követően majd túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, aztán napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Kvasinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. 20 óra 5 perckor Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunkban Szabó Magda Fürelis című regényének 33. részét hallgathatják meg. Ezt követően lelkiség irodalmi műsorunkban Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 5. részét sugározzuk. A 21 órai híreket követően a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma Racsa Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán az 1950-es évek egyházüldözését és Lénárd Ödön piarista szerzetes költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a Fehérbot nemzetközi napja alkalmából különböző szűrővizsgálatokra és személyes találkozásra, beszélgetésre hívja a tagjait és az érdeklődőket a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete. A szervezet elnökével Barnócki Gáborral beszélget a szerkesztő Molnár András. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsurita hitoktató József történetéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályosaival. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Füreli című regényének 33. részét hallják, a felolvasó Bánsági Ildikó.
Érettségi rohamosan közeledett. Cili eszelősen tanult. Én régen nem szorultam már az instruktorra, de anyám megtartotta a kedves gyakorló tanárjelölt Máriát. Hadd vegyünk át fizikából is, számtanból is minden tételt. Magam miatt voltaképpen nem lett volna szabad olyan eszelősen aggódnom, mert fején rossz jegyei csak szépséghibák lesznek. Az érettségi bizonyítványomban nem perdöntő tényezők, de igényes voltam. Büszke, és tudtam, hogy hatodikos koromban, amikor nem engedte, hogy védekezzem és mindent megmagyarázzak neki, nem a matematika terén követtem el hibát. Még mindenkinek jót akartam, csak gyerekésszel. Persze ettől még jogtalan, hogy holtig keserítse az életemet, mikor már nem tud kifogni rajtam semmiféle feladvánnyal, mégis folyton büntet, pusztán azért, mert valamikor nem értett meg valamit. Egy hajnalban arra riadtam fel, mégiscsak félek, hogy nyilvánosan megszégyenít, és kínoz majd az érettségin, és ilyettemben imádkoztam. Nem tudom, a jó Isten hogy fogadhatta azt a zagyva szöveget, amit hozzáküldtem, mert amit kértem, arról nem lehetett feltételezni, hogy végighallgassa, annyira ellentétben állt mindennel, ami a kereszténység lényege. De Isten azért Isten, hogy ne lehessen kiszámítani a lépéseit. És azon az éjszakán alig, hanem ismét bokrétás kalap volt a fején, mert elkezdett foglalkozni Fejér tanárnővel. Elkezdett sárgulni. Egyre nyomorultabbnak látszott, egyre kedvetlenebbnek. Korondi azt mondta nekem, sok gondja van. Imádott apját embólia sújtotta. Aki mellette van, valami távoli nagynéni, semmit nem ért a beteg ápoláshoz. Neki most se éjjele, se nappala. Futna haza, de hogy menjen, mikor nem hagyhatja másra az érettségit. Egyszer Kibédi is megállított, kérte, foglalkozzam többet Cilivel, mert megint mindent összezavar. Tudja, hogy rövidesen férjhez megy, de ne végezzen akár, hogy egy jövendő Tonelliné. Egyébként ne aggódjam saját várható eredményeimen, elég barátot szereztem sajátságos diákpályámon ahhoz, hogy akiknek volt hallásuk hozzám, nem hagynak cserben. Ez nagyon meghatott. Emberi volt. Erőt adó. De bátorított Monsieur is. Korondi meg állandóan berendelt a laboratóriumába álürügyekkel, hogy minél kevesebbet találkozzam Fejér Margittal. Egyébként Móri óráin is iszonyú volt ott ülni. Móri ahhoz képest, hogy diplomát adtak neki, kiderült, csak alsó tagozati szinten tudott latint oktatni. Akkor már ketten gyűlöltek nyíltan, de Móri indulatát megérdemeltem, mert ami rosszat valaha Fejér óráin átéltem, Móri Mária kapta vissza. Móri nagy kínnal még valahogy kibogozta Horácius szép sorait, de Tacituszba beletört a foga. Az Annális órákon végképp földre terítettem alattomos kérdéseimmel. Nem gondolja-e, kérdeztem szeliden, hogyha ezt vagy azt a szót megváltoztatnók, még inkább latinossá válnék a mondat. Ide talán a konjugáció perifrasztika kondicionálisa illenék. Kétségbe esetten nézett rám. A vértoros strázsáim vigyorogtak. Csak Cili pillantott rám szigorúan, szomorúan. Mit kínozott? Suttogta mellette. Ugyanolyan embertelen vagy, mint Fejér. Ami neked fáj, másnak is fáj. Móri nem vétett ellened, csak nem elég művelt, és őt nem apánk nevelte fel. Nem hallgattam rá. Figyeltem a tanárnőt, Mórét, ahogy kapkod, egyre vörösebb. Addig kérdezek tőle képtelenségeket, míg sarkon fordul és kirohan. Feljelent Milánónál, ahol meg kell érnie, hogy Milánó nem hallgatja végig. Mint távoli rokon, Katalin később jelenti, elutasítja a vádat. Az őt helyettesítő tanártól lábtörése idején Bezzeg elfogadta a segítséget. Azt tapasztalta, a kutyás lehetetlen személy, de a tanárnő ne érzékenykedjék, iparkodjék helytállni. A kutyás sajnos valóban tud latinul, alig, hanem többet, mint Móré. Menjen szépen vissza, folytassa az órát. Olyan boldog voltam, mikor könnyezni láttam Mórét, amit ellenem fehér elkövetett, deformált. Gonosz lettem. Fehér üt, Mórénak adom vissza. Boér nagy tiszteletű úrnak igaza van, a rossz rosszat nemz. Kerültem is Boér nagy tiszteletű urat. A szót keresem, amivel ezt az utolsó gimnáziumi évet jellemezni tudnám. Talán az a legpontosabb, hogy meglepő volt. Kiszámíthatatlan minden tekintetben. Cili, aki olyan szenvedéllyel ragaszkodott apánkhoz, kezdett eltávolodni tőle, és nem hozzám került közelebb, hanem átszabva a családi képletet, Cili anyám gyereke lett. Én egy idő múlva megfejtettem, mi történik, és Jabloncai Lenke mit nem akar elmondani nekem. Hát egyszerűbbnek érzi, ha egy parányit eltaszítja valódi lányát, és két kézzel szorítja magához a fogadottat. Cilit régen eltemettük, mikor végre elmondta nekem, minden iskolai zűrzavarommal és Ágoston elvesztése miatti keservemmel, fehér üldöztetésével együtt se volt rá akkora szükségem nekem, mint Cilinek, aki valóban szerelmes volt, valódi szerelemmel, nem olyan nem vállalható valahogy engem Ágoston személye csábított, és testvéremnek az anyám által nagyon is ismert ok miatt el kellett szakadnia attól, akivel boldogan élhetett volna. Cili igazán szenvedett, gyöngyszálam, mondta nagyon komolyan anyám. Te csak azt hitted, szenvedsz, mint ahogy azt hitted, szerelmes vagy, pedig csak fiatal testet kezdett jelezni. És mert az a boldogtalan Ágoston megadta fantáziádnak az itthoni esti mesék folytatását, hát beleszerettél. De sose feledd el, hogy ehhez a szerelemhez milyen előzmények után érkeztél. Nem emlékszel már, kik voltak Ágoston elődei? Vinetú, Szucsonk herceg, az angol trónörökös, és Robert gróf, akivel Angliában éltél a föld alatt. Cili csak kényszerből, irántad érzett hűségből tett úgy, mintha élete nagy boldogsága volna valaminek az eljátszása, amit te kitaláltál. Cili a valóságot akarta, meg is kapta nyomorult. Most aztán ne csodáld, ha belém kapaszkodik, mert te sem értetted meg, csak képzelted, hogy érted, mi zajlik le a két boldogtalan szívében. Neked gyöngyszálom, színpad a világ, mint Shakespeare-nek, és magad rendezed rajta a jelenetet. Nekem jobban fáj, mint neked, ha téged bántanak. Hallottam tovább. De azért képzeld magad felnőttnek, aki nem térhet vissza a szülőföldjére, mert megszállták idegenek, és anyanyelvedet sem használhatod már, se a többi ottani ember, hát elmenekülsz, mert nem tudod vállalni, ami történt, és létesítesz egy másik városban egy mentsük meg társaságot. A lelket kiteszed, hogy jól működjék, de akkor a végzet egy okos, koravén kölyöklány révén keresztezi az utadat. A kölyök azt mondja, nem óhajt veled együtt semmit sem tenni ennek érdekében. Mert ő elismert művészi tevékenységet folytat, amellett szüksége van szabad időre, te meg csinálj az elveszett életed visszaszerzésére irányuló vágyaiddal, amit akarsz. Ő nem asszisztál, pedig leginkább erre a kölyök lányra volna szükséged, mert hiába pimasz és önző, neki van egyedül fantáziája. Amellett tud verseket írni, és ízlése felfedezi az eddigi propaganda anyag silány, a nagy célért bevethető gyerekek nívós verseket előadni való darabokat érdemelnének. Mit gondolsz? ha te vagy fehér tanárnő, mit válaszolsz önmagadnak? Amilyen néma, fegyelmezett és a bosszúját jégen tároló tudsz lenni, ahogy ismerlek, semmit. Vársz, még úgy megütheted magán célja és önző lázadása miatt a kölyköt, hogy belesántul. Ő szegény azonnal lépett ellened, nem titkolta, hogy megbántottad őt és a szent ügyet, és iparkodott az állandó megalázással rábírni téged arra, eszmélj már fel ködös álmaidból. A hazának is vannak gondjai, legalább akkorák, mint a te momentán szerelmeid, esetleg alkotókedved. Nincs benned elég megértés, gyöngyszálam. Az majd megjön idővel. Csak ne érezd katasztrófának, ha valaki, akit mélyen megbántottál, a maga nem okos módján a saját igazát keresi. Te Ihász tanár úr áldozata vagy, Ihász tanár úr meg a történelemé. Kit hibáztassunk? Felej! A történelemnek nincs telefonszáma, fogadónapja sincs. A történelem folyamat, amelynek vagy elkapod a megfelelő pillanatát, és úgy cselekszel, ahogy tisztességes ember cselekszik, vagy az idő átejt a szitán, és hiába iparkodol, nem viszed semmire. Milyen fáradt lehetsz, szegényem? Milyen sebzett? Milyen szomorú és milyen méltatlanokból? Mert fehér tanárnő sok mindennek jó volna, légiós kiképző tisztnek, őrmesternek, de nem nevelőnek. Csak hogy attól, hogy téged nem szeret, még jó ember lehet, mert van, akit vagy, amit imádásig szeret, és ez a haza. Az a legsajátosabb, hogy még hasonlítok is egymáshoz, csak Fehér Margit reálisabb nálad, és reálisabbak az eszközök. De te, ahogy Korondi tanár úr megmondta, csak írsz, írsz a semmibe, gyerekfejjel, gyerekkézzel. Még az is lehet, nagy jövő számára teszed. Ágoston rossz ember volt, mindennek rossz. Férjnek, apának, nyilván szeretőnek is az lett volna. Nem kell úgy tenned, mintha sértenélek, vagy hirtelen nem tudnád, mire célzok. Ez az ember, aki életeken gázol át, a te életeden is átgázolt volna, ha egyáltalán észrevesz, de rád nem volt kedve, pedig te csak ugyan szeretted. A barackondi lánynak meg kellett a jelvény a kabátjára. Kitűzhette, hogy megnyerte Ágostont, az övé lett, pedig hányan meregették rá a szemüket. Ne haragudj rám, ha most, mielőtt ősszel megjössz Bécsből, és Gianni örökre elviszi tőlünk, szinte mindig Cilivel vagyok, mert Cili tragédiája nem középfokú dráma. A Gianni-é pedig akkor kezdődik, mikor erre rájön, és olyan valakitől szenvedi el, akire egy rossz szót nem szólhat, mert hű, mert jó, mert mindenben minta, csak éppen a teste nem válaszol az övének. Vagy ha mégis, az színházi produkció lesz, amiről tudni fogja, ha testvéred rákényszerül. Az érettségi témáját pedig fehér tanárnővel együtt vedd le a listáról. Most már annyit tanultál, hogy nem érdemes ezzel foglalkoznod. Ahogy sikerül, úgy sikerül. Latin-magyar szakra mindenképpen felvesznek. Minden más úgy elmarad mögötted, mint az álom. Csak féltékeny ne légy a testvéredre, akit most szeretni tanítok. Úgy szeretni, azzal az igazi rokon szemmel, ahogy egy férjed szerelem nélkül lehet. Annak az örök emlékével a szívünkben, akit nem adott meg a sors, mert az nem pincér, nem vesz fel rendelést az életedre. Szónokolsz, szónokolsz, mert gyötör a gond mindkettőtöket. Melyik Shakespeare-ben van ez? És szavak, csak szavak. pedig a tisztesség fontosabb. Amit elmondtam, az olyan, mint egy általatok írt színdarab, ugye? Legalább figyeltél, gyöngyszálam, és megértetted, és oda kölcsönzöl engem a testvérednek addig, míg az élet el nem válasz szegénytől. Soha ekkora csendet, mint ahogy én anyámat hallgattam. Az írásbeli és szóbeli között volt néhány nap felkészülési szünet. A vértorony strázsái közül csak Lidika dolgozott komolyan. Pálma tudta, most nem olyan a légkör, mikor szerencsés volna bárkit is látványosan megbuktatni. Elég az intézetnek az utóbbi hónapok katasztrófa sorozata. Majd elboldogul ő a vizsgán azzal a kevéssel, amit emlékül magával visz innen a házasságba. A legelső szabad délelőttömön átmentem az internátusba, ahová belépő cédula nélkül egy kínlakó sem járhatott, de a várható események miatt nem volt lehetőség igazi békebeli ellenőrzésre. Én is bejutottam, megtudni, amiért mentem. Csak ugyan elutazott-e hóhérom, ahogy Korondi jelezte. Az internátusban közölték, valóban távoznia kellett, azóta nyilván már megérkezett régi otthonába. Nem lelkendeztem örömömben, inkább némi riadalmat éreztem, ami okát csak később tudtam megfogalmazni. Azt hiszem úgy pontos, ha azt írom, voltaképpen megijedtem. Hogy ne ijedtem volna meg attól a felismeréstől, hogy Isten felelt a könyörgésemre, bénítsa meg valamiképpen fehér örökké fenyegető kezét. Ő meghallgatott, holott a templomban szinte soha nem figyelek. Lesem, jön-e a záróének, és mehetek-e vissza az íróasztalom mellé. Isten segített, ez világos volt. De mindjárt elkezdtem aggódni is. Hát, ha a rossz indulatú kérésnek rosszat hoz az eredménye. Például azt, hogy az a valaki, aki majd helyettesíteni fogja Fehért, kapott valami utasítást tőle, kérdezzen a vizsgán fizikából sosem oktatott anyagot. Nem volt olyan gonoszság, amit fel ne tudtam volna tételezni arról, aki valahányszor az osztályba lépett, megpróbált újra meg újra porigalázni, akitől nevelői igazságszolgáltatás helyett bosszú vágyat tanultam, és a módszert, hogyan vehető el egy gyermek életkedve. Egy gyermeké, mert lehettem én olyan szerelmes ágostomba, amilyen akkor voltam, az érzés egy kamaszlány testének önmaga előtt is érthetetlen kívánkozása volt, egy másik test közelében valamire, ami nem volt több, mint sejtelem, semmi és valami. Bolyongás a homályban, test és lélek közös zavarodottsága a természet parancsa szerint. Anyám, aki segíthetett volna, hogy eligazítson a zavarban, frigid volt. Apám egy pap tiszta lelkével és egy orvos felvilágosító munkájával elmagyarázta, mi megy, illetve nem megy végbe anyám biológiai érzékelésében, ha a férfi közelít felé. Nem volt nehéz megtanulni. Ez az egyetlen terület, amelyet anyám közelében tilos érintenem. Apám viszont értett engem agyával és biológiájával is, és ahol lehetett, segített. Hogy testem megszólalt, nem örült neki, de tudta, ezt szabja meg a nagy törvény. Cili szerelme Textor iránt természetes válasz a fiú szerelmére, tragikus, hogy nem realizálható. Én még csak képzelem, hogy amit érzek, szerelem, de nem érdemes vitatkoznia velem, legyen az, ha így hiszem. De tanuljam meg, minden nős ember és családi nyugalom tabu. Tessék felülemelkedni a serdülés zavaros ösztön életén, és elvágni a meg se kötött szálakat. Magam voltam a boldogtalan ifjú a halovány holdnál. Legfeljebb Adéllal tudtam volna szívem szerint beszélni, de Adélt akkorra már meggyűlöltem. Olyan nyertes vetétársnak éreztem, aki Bánkóti felháborodása alig, hanem annak a következménye volt, hogy Ágoston szívében csinszka fejű előtt Adél lakott. Csak Adél annak minden testi-lelki következményével együtt, hogy érezte, sose lehetnek házasok. Amellett Adél mostanra egyszerűen eltűnt a láthatárról. Még a városban sem találkoztunk vele többé. Az élet soha nem sodort még egyszer a közelébe. Az iskola bajban volt. Ágoston után Adélt is elvesztették. Kísérleteztek egy septében beállított alkalmatlan kezdővel. Az nem bírt, nem csak az osztályokkal, saját gyakorlatlan nevelői pályája buktatóival sem. El kellett küldeni. Helyette visszakaptuk a teráriumból Ihász tanár úr hitvesét, hajdani cserkészvezetőnket, Ilona nénit, aki révén aztán alkotmánytan és közjog, országot érintő fogalmak, történelmi események, akár a 19., akár a 20. század terepén valahogy elmondódtak. Ilyen tengeridő alatt sok minden történt, de aztán hál' Istennek el is múlt, és a kormányzó békéje biztosítja az ország rendjét. Politika, közélet, magyar és külföldi események rendre megszelidültek, mint hajdan a cserkész mozgalom. Igazán szerencséje volt minden érintetnek, hogy történelemből csak osztályvizsgát tettünk, és nem volt sem írásbeli, sem szóbeli, mert a kormánybiztos és egyházi kiküldött egyaránt nagyot nézett volna attól, amit a magyar és világtörténelemről hall, vagy nem hall a mi közvetítésünkkel. Szerencsére csak magyarból, latinból, németből és fizikából kellett szóbeliznünk, így nem vált disszonánsá Ilon néni vendégjátéka, aki közlése nyomán minden, amit megpróbált átadni nekünk, anémiássá sápadt, nem volt életszerű semmi. Rémlik, hogy a 20. század ismertetésekor Ihászné valami Lenint is emlegetett, egy igen rossz embert, akinek az utóda is igen rossz, de ezekkel nem kell komolyan foglalkoznunk, mert ateisták. Hogy politikai célkitűzésük mi lett volna, az nem volt se világos, se fontos. Marx nevét egyszer sem említette, pedig arra figyeltem volna, nálunk a legjobb pék neve volt Marx. Mintha egyszer lett volna román megszállás is. De ezt alig, ha nem csak képzelem, holott apám említette. Az iskolát külsejében is előkészítették a nagy eseményre. Egész nap folyt a takarítás, ragyogott ablak, részkilincs. Már közölték velünk, az egyházat Szilvási főtiszteletű úr képviseli majd, egy másik egyházkerület nyugalmazott püspöke, az államot meg, az a bizonyos államtitkár, aki jelezte a visszaküldött és átnézett magyar írásbeli dolgozatokat kísérő levelében, hogy az öreg arany Margit-szigeti gondolatait olyan biztos és gyöngéd kézzel körvonalazó Szabó nevű növendékkel szívesen elbeszélget majd. Kíváncsi rá, szóban is olyan hibátlanul fogalmaz-e, ahogy a majdnem novella magyar tétel megoldásában tette. Elismerés rosszabbkor nem is jöhetett. Már a gidipacalokig is eljutott a hír a szomszéd épületben, valami jeles egyén látogatása várható, aki a kutyást keresi, akitől mindenki telik. Ideges is a testület, mert nem tanácsos a kutyást nagyon kérdezgetni. Az olyanokat tud válaszolni, hogy aki hallja, beleszédül. Az érettségi napjai alatt egyébként felső tagozati szünet volt az intézetben. A szaktanárok minden percét lekötötte a várható esemény. Katalin jelentette, Milánótól tudja, a kormányképviselő államtitkárnak az a felfogása, aki nem tudja egyetlen hiba nélkül felmondani az érettségin a himnusz meg a szózatot, már nem is kap kérdést, feleltetés nélkül megbukott, menjen haza. Tehát ismételjük el csak szépen, hiába tudjuk a verseket, még botlani vagy újrakezdeni se szabad egy nemzeti klasszikus üzenetében, mert félrevívődik a hangsúly. Nyeltem egyet. Engem szavaltathatnak fél napon át, de Cili mindig mindenbe belesül. Csak akkor nem véd, ha énekelhet. Kínomban azt tanácsoltam, ha felszólítják valamelyik hazafias versünkből, recitálja el. Az énekmester megtanította az ének és prózai artikuláció közti hanghasználatra. A hallgató meg azt hiszi, emelni akarja a költemény hangulati szépségeit. Nézett rám ároparti virág szemével, mint egy gyermeket néz a felnőtt. Cili már réges-régen nem félt semmitől. Tekintetében nem volt indulat, csak a halni készülők belenyugvása. Leginkább egy aranyvershez hasonlított. Ahhoz, amelyben a költő lánya elvesztése előzményeit örökíti meg. Fekszik az elmúlás már jelző ágyon a fiatal anya, aki megértette és elfogadta a halált.
Szabó Magda Fürelis című írásának 33. részét Bánsági Ildikó előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat holnap 0:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 5. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. Meddig? Aki meditálni kezd, abban óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy meddig fog tartani. A kérdés annyira magától értetődően vetődik fel bennünk, hogy mindenképpen tisztáznunk kell. Azt is meg kell határoznunk, hogy egyáltalán miként közelíthetjük meg, hiszen valószínűleg mindannyian elbátortalanodunk kissé, miközben belső zarándokutunkat járjuk. Ha meditálni kezdünk, olyan helyzetben vagyunk, mintha útra kelnénk. Azért indulunk el, mert távozni akarunk onnan, ahol vagyunk, s el akarunk jutni valahová. Az út elején hatalmas lelkesedés fűt minket. Amikor már túl vagyunk a felén, rendszerint fáradtság vesz erőt rajtunk. Menet közben kedvünket szegheti, ha a tervezetnél tovább tart egy-egy szakasz, vagy különböző akadályokba ütközünk. Ekkor felmerülhet bennünk a kérdés, hát folytassam vajon, érdemes tovább mennem? Kételjeink többféle formában kifejeződhetnek. Nekem való ez az egész? Tényleg meditálnom kell? Miért nem érzem, hogy fejlődöm és előre jutok? Lehet, hogy olyas valaki, akivel szoros kapcsolatban vagyunk, arról biztosít, hogy sokkal könnyebben ki lehet jönni velünk, mint korábban, amikor még nem meditáltunk, de nem biztos, hogy érezzük is, hogy jobb ember vált volna belőlünk. Miért nem érezzük, hogy jobbak vagyunk? Kérdezhetjük ekkor magunktól. Az ilyen jellegű kérdések komoly lehetőséget biztosítanak arra, hogy növekedjünk utunk során, olyanok, mintha átszállnánk a repülőtéren, a vasútállomáson vagy a buszpályaudvaron. Szembe kell néznünk velük, de túl sok időt azért nem szabad szánnunk rájuk. Soha nem felejthetjük el, hogy valóban úton vagyunk, és nem állhatunk meg. Ha elemezni kezdenénk magunkat, azzal csak megállnánk, mintha leszállnánk a buszról, megszakítanánk utunkat és lekésnénk a csatlakozást. Efféle érzéseink és kérdéseink persze nem adódnak állandóan. Múló, tovatűnő hangulatok csupán, s ahogy tisztábbá válik számunkra az összkép, rájövünk, hogy csak az egónk hangulatai. Jól lehet, utunk során az egónktól igyekszünk eltávolodni, olyan, mintha árnyékként kísérne, és amikor irányt váltunk, rendszeresen elénk vetül, és árnyéksávban érezzük magunkat. Az ilyen jellegű hangulatok arra próbálnak rávenni minket, hogy adjuk fel. Ha megtanuljuk, hogyan kelhetünk át rajtuk, fokozatosan veszítenek erejükből. És még ha időről időre visszatérnek is, a hatásuk egyre kisebb lesz. Az árnyék sötétje elhalványul, amikor a nap felhág a horizontra. Meddig fog tartani? Miért annyira fontos ez a kérdés? És miért szegheti oly könnyen kedvünket? Nem utolsó sorban azért, mert annyira nehéz megfogni. Óhatatlanul felmerül bennünk, végül is mit jelent? Meddig fog tartani? Micsoda? Mit próbál előidézni a meditáció? Mi a célja? Mi a végállomás? A meditáció kétségkívül azt eredményezi, hogy egyre mélyebb kapcsolatba kerüljünk saját valóságunkkal, s ennél fogva olyan szilárdságot ad életünknek, amelyet béke, lelki szabadság és szívbeli öröm hat át. Érezni kezdjük, hogy új dimenziók nyílnak meg bennünk, de nem csak bennünk nyilvánulnak meg, hanem egész életünkben is, sokszor váratlan forrásból fakadva, olyanokkal szemben, akiket alig ismerünk, előre nem látott pillanatokban, kiszámíthatatlan helyzetekben. Az új spirituális dimenziók jól észrevehetően hatást gyakorolnak kapcsolatainkra és munkánkra, arra, ahogyan a nap mint nap adódó döntési helyzetekre és feladatokra reagálunk. Belső középpontunkban egész sor, lelkünk egységében egymással összefüggő erőhatás szabadul fel, s kisugárzik életünk külső szférája. De még ezt sem tekinthetjük alapvető célunknak. Nem erre vonatkozik az a kérdésünk, hogy mikor fog végre megtörténni. Mindezek a valóságos és nélkülözhetetlen dimenziók, mindezek az egymással összefüggő erőhatások egyetlen egységes erőnek, az egyetlen és egységes valóságnak a jelei és szimbólumai. Az Isten lelkének valóságához tartozó erővel van dolgunk, a lélek erejével, aki a szívünkben lakozik, lelkünk végső mélységében. Pontosan ő, az egész teremtés lelke a végső célja és értelme életünknek. Meddig fog tartani? Mikor fog megtörténni? Ha megértjük, hogy nem valamilyen semleges eseményre, hanem a szívünkben lakozó lélekre vonatkoznak ezek a kérdések, s valamiképpen a lelket próbáljuk szavakba foglalni, amikor ilyen kérdéseket teszünk fel, akkor másként fogunk viszonyulni az egész problémához. Tudni fogjuk ugyanis, hogy magára a lélekre várunk, aki a kezdet és a vég, az alfa és az omega. A lélek áll meditációnk kezdő és végpontján. A lélekkel kezdődik és ér véget meditációnk egész útja, amely akkor kezdődik, amikor először meditálunk, és életünk utolsó napján fejeződik be. A lélek szüli világra és teljesíti be egész lényünket. Ha ráébredünk, hogy a lélek ad válasz kérdéseinkre, a kérdéseinket is megértjük, meddig fog tartani, nem fejezhető ki időben. Mert a lélek örökkévaló, s az idő egész menetét magába foglalja. Mikor fog megtörténni? Már megtörtént. A lélek már lakást vett szívünkben. A kérdésünk valójában arra vonatkozik, hogy meddig fogjuk járni a meditáció teljességgel egyszerű útját, teljességgel egyszerű lélekkel. Bizonyos értelemben csak is tőlünk függ. Tulajdonképpen mi döntjük el, meddig tart az utunk. Mi határozzuk meg, mikor kötelezzük el magunkat a lélek egyszerűségének, az igazság egyszerűségének. Csak azért teljesen egyszerű, mert egészen alapvető. Minden egyéb ezen az alapon nyugszik. Meddig tart, míg teljesen el nem kötelezzük magunkat neki? Általában csak azért tart olyan sokáig, sokkal tovább a kelleténél, mert folyamatosan elfelejtjük, hogyan lehetünk egyszerűek, és hogyan kötelezhetjük el magunkat. Akkor jut eszünkbe, hogy egyszerűnek kell lennünk, és ezzel párhuzamosan elkötelezettebbek is leszünk, ha a mantrát ismételjük. A mantrát mondva Krisztus egyszerűségében és elkötelezettségében gyökerezünk, amely táplál is minket. Akkor vagyunk a leginkább egyszerűek, ha a mantrát mondjuk. Csak akkor leszünk bonyolultak, ha önmagunkról kezdünk gondolkodni, s önmagunkkal kapcsolatos problémákon töprengünk. Meddig fog tartani nekem? Óhatatlanul bonyolultságot hoz magával minden olyan kérdés, amelyben felbukkan az egyes szám első személy. A mantrát mondva azonban nem töprengünk magunkon, nem vizsgálgatjuk magunkat. Legalábbis eltökéljük magunkban, hogy nem érjük be ennyivel. Az egyszerűség útján a mantra ismétlése az első lépés, és mivel oly könnyen megfeledkezünk alapvető egyszerűségünkről, fontos, hogy emlékeztessük egymást az úthoz szükséges, folyamatos egyszerűségre. Ha időt szánunk a meditációra, sokszor valósággal fel kell áldoznunk az időnket, hiszen nap mint nap rengeteg elfoglaltságunk van. Az egyszerűség azonban azt kívánja, hogy minden reggel és este fél óra erejéig hozzuk meg ezt az áldozatot. Találjunk lehetőség szerint csendes helyet és időt, leginkább korán reggel és kora este. Szerencsés, ha mindig ugyanazon a helyen végezzük a meditációt. Így módon könnyebben tudunk ritmust és struktúrát vinni az életünkbe. És akkor nem fogjuk olyan tragikusnak érezni, hogy minden nap meg kell hoznunk ezt az áldozatot. Szerves részévé válik az életünknek. Ha nincs módunk arra, hogy mindig ugyanabban az időben és ugyanazon a helyen meditáljunk, akkor is különítsük el a napunkban a két időszakot. Ezekben a percekben is legyen meg bennünk az a szándék, hogy csöndben leszünk, megtanulunk csöndben lenni. Üljünk annyira nyugodtan, amennyire csak lehet. Szálljunk néhány percet arra, hogy kényelmes testhelyzetet találjunk, így a meditáció idején már nem kell fészkelődnünk. A testhelyzettel kapcsolatban egyetlen fontos szabály van. A hátunknak egyenesnek kell lennie. Aztán csendben, lélekben kezdjük ismételgetni a szavunkat, a mantránkat. Ajánlatos a Maranatha szót választani mantra gyanánt. A négy szótag Maranatha kimondása között ne legyen időbeli különbség. A meditáció elejétől mindvégig folyamatosan ezt mondjuk. Semmi más nem kell tennünk. Mi lehetne ennél egyszerűbb? Az első dolog, amire figyelmesek leszünk, hogy nem is könnyű egyszerűnek lenni. Ez a nehézség azonban izgalmas feladattal szembesít minket. Üljünk le, maradjunk nyugton, és mondjuk a mantránkat. Nehéz. Persze, hogy nehéz, de lehetséges, hiszen egyszerű. Amikor azt kérdezzük, hogy meddig, valójában azt akarjuk tudni, hogy meddig tart, míg meg nem világosodunk. Szintén felmerülhet bennünk, hogy alkalmasak vagyunk-e rá, valóban nekünk való-e, nincs-e amúgy is túl sok dolgunk, nem vagyunk-e túl képzeletgazdagok, szertelenek és szórakozottak. Azt is megkérdezhetjük magunktól, nem vagyunk-e túlságosan méltatlanok, túl önközpontúak, túlságosan önzők, túl öntudatosak. Tényleg ilyen vagyok, gondolhatjuk magunkban, és ezért nem tudok meditálni. Valójában viszont azt kérdezzük, nem vagyunk-e túl emberiek ahhoz, hogy megvilágosodjunk? A kérdés megválaszolásához elég hitnek kell lennie bennünk ahhoz, hogy meditálni kezdjünk. Ha elkezdjük, hamar rájövünk, hogy tanítványok vagyunk, nem vállalkozók. A lélek tanítványai vagyunk, nem a lélek kizsákmányolói. A tanítvány azért kerül be mestere megvilágosodásának terébe, mert csak egyetlen megvilágosodás van. Jézus tanítványai vagyunk, hiszen Jézus lelke él a szívünkben, s hitünk révén tudjuk, hogy Jézus megvilágosodása ragyog fel a szívünkben. Jézus felébredt tudatának világossága. Azt is tudjuk, hogy minden egyes ember szívében ott ragyog. Minden szívben ott ragyog, mert emberek vagyunk, nem annak ellenére, hogy embernek születtünk. Az egyetlen kérdés így hangzik. Meddig tart, míg rá nem nyitjuk szemünket Jézus fényére, ki nem nyitjuk szívünk szemét, s meg nem nyitjuk tudatunkat Jézus tudatának? Még csukott szemmel is tudjuk, hogy világos van-e körülöttünk. Ugyanígy ebben a pillanatban mindannyian tudjuk, bár sokan csak homályosan, hogy megvilágosodottak vagyunk. Azért tudjuk, mert Jézus tudja bennünk. Jézus lelkének önismerete nyilvánul meg bennünk. Csak addig tart az egész, amíg meg nem értjük ezt. Akkor leszünk egyszerűek, ha már nem önmagunkban, hanem benne van a középpontunk. Ha megtanuljuk, hogyan mondhatjuk egyszerűen csak a mantrát, azt tanuljuk meg, hogyan mozdíthatjuk el figyelmünket önmagunkról. Hogyan engedhetjük el nem csak azt a magunk körül forgó kérdést, amelyből kiindultunk, de általában is minden kérdést és minden önközpontú gondunkat. Ehhez pedig alig kell erőt kifejtenünk, mert a szívbeli egyszerűség és a lelki szelídség jelöli ki számunkra az utat. Folyamatosan mondjuk a mantrát, de szelíden és finoman mondjuk. Csak annyi erőfeszítésre van szükség, amennyi a kimondásához kell. A mantra nem fegyver. Harmonikus hang, amelyet megszólaltatunk. Mondjuk finoman, és akkor megtanuljuk, hogyan mondhatjuk ki szeretettel. Ha harmóniába helyezkedünk, mélységes szeretettel szeretünk mindent. Gondolkodjunk el az Efezusi levélnek arról a szakaszáról, ahol a Jézustól származó megvilágosodásról esik szó. Minden megvilágosodik, amire fény ragyog. És minden, ami így módon megvilágosodik, csupa fény. Ezért mondja a himnusz. Kelj fel, alvó, támadj fel a halottak közül, és Krisztus rád ragyog.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 5. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.